Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Talán övé az egyik legizgalmasabb repertoár az országban, ugyanis csodálatosan énekel barokk, klasszicista és belkántó szerepeket is, de igazán nagy sztár a kortárs operák tolmácsolásában lett, nem csak azt tudja, hogyan kell szépen énekelni, de azt is, hogy hogyan kell jól, és ezt tanítja is. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Melát Andrea, Liszt Ferenc, Bartók pásztori és Artisius előadó művészeti díjjal kitüntetett érdemes művész, énekművész, egyetemi docens, a Zeneakadémia klasszikus ének szakirány felelőse, aki mindenkivel azonnal megtalálja a közös hangot, ezért nézzék el nekünk, hogy tekeződni fogunk.
13. éve vezetem ugye az ének tanszakot, általában a külföldi hallgatók aránya úgy tanszakonként olyan 30-30% a 70 magyarral, és nem szemben, hanem mellett. Az az igazság, hogy nem csak a nemzetek közötti különbséget lehet érezni, de tulajdonképpen 7 magyar hallgatónál is 7 világot ismerünk meg. Én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a tanítás az 80% pszichológia és 20% technikai felkészítés, mert az énekes azért is különbözik más látható és tapintható hangszerestől, mert hogy soha életében nem látja a hangszerét tulajdonképpen.
És érdekes. Ugye,
hát igen, de ez így van. És az a két szerencsétlen kis hangszallag is, az ugye pont ott nagyon a szív, meg a lélek, meg a légzés. Tehát nagyon szükséges, hogy mentálisan és lelkileg, érzelmileg azt a fiatalt felkészítsük erre a pályára. Bármilyen napi probléma, vagy akár enyhe mentális probléma, vagy otthoni rossz körülmények, ez mind rajta lesz a hangon. Akkor lesz nagy énekes szerintem, amikor nem is tudja elválasztani a lelkét vagy a szívét a hangszalagjaitól. És ez a 2-3, az érzelem meg a hangszalag, ez úgy együtt dominál, ugyanis az érzelem festi meg a hangszalagokkal azt a kifejezés módot, amit nekünk a szövegek által ugye a közönség felé kell postázni. A tudatosságra kell őket rávezetni, hogy tudatosan használja a testét, és hogy pozícióban énekeljen. Tehát, hogy a rezonáns üregek adják a hangszint, a felhangrendszert. Na, és ezek az érzetek viszont, ahány énekes van, annyi érzet. Tehát egy tanár azt nem is tudja megmondani, hogy neked, Juliskám, az érzeted majd ott lesz, hogy. Viszont arra vezető utat, hogy ő azt hogy találja meg, na, azt nem szabad feladni. Mert ugye a műveknek a gyakorlásával meg ez úgy el tud halványulni. Mert ott meg jönnek a hangok, meg a szöveg, azt is tanulni kell, és akkor ezt a kettőt, hogy ötvözze, hogy saját magára is odafigyeljen, de a műveket is azért ugye meg kell tanulni. A másik pedig ez a légzés. Biztos, hogy ez a bázis. Ha rossz technikával éneklünk, 10 perc alatt lerekedünk. Ez milyen érdekes.
Na de ki kell állni, hogy az aztán úgy legyen elénekelve, hogy aztán az, aki meghallgatta, az 15 év múlva is azt akarja hallgatni, ha szépet akar, vagy ha meg akar szakadni a szíve, vagy na, szóval ez hogy van?
Erre lehet nevelni őket, lehet tanítani is a színpadi kiállásra, arra, hogy a bizonyos szerepeket átveszi velük az ember, a karaktereket, és hogy azzal ő hogy tud azonosulni. De én azt mondom, hogy sajnos erre azért 40%-ba születni kell. Mindenre van ellenpélda, abszolút szorgalmasan. Meg lehet ezt tanulni, de annak van egy kis, mind a kettőnek van egy kémiája, van egy illata, amikor ez tényleg zsigerből jön.
Neked melyik volt az a szerep, amit énekeltél, és azt mondtad, hogy ezért születtem, hogy ezt elénekeljem?
Hát egy éjszakál. De azért ezt én így soha nem mondtam ki.
De most
azért ezt én így soha nem mondtam ki, és biztos, hogy tudnék még 2-3 mondani, 2-3 szerepet, amire soha nem is gondoltam volna még kezdő énekesként, hogy én azt valaha el fogom énekelni, és mégis úgy, ahogy szoktuk mi mondani négy szem közt, hogy így pofonvágott a
sort listet mondjuk el.
Mindenképpen a Dead Man Walking, amit az operában mutattunk be ugye 2020-ban, ahol a Helen Prejean nővért alakítottam, és ugye az egy igaz történet. Ha nem is annyira ismert, de én Stuttgartban, amikor ott énekeltem, volt szerencsém egy nagyon jó rendezésben énekelni a karmeliták elbeszéléseit Poulenctől. És ott a Mère Marie, aki ugye egyedül életbe is marad az apácák közül, és tényleg ő írta meg annak idején ezt a sztorit, tehát ez is egy megtörtént esemény. Azt énekelni, na, az is egy, ez egy fantasztikus dolog volt.
Kortársat énekelni, ez már eleve szerintem nagyon nagy kíváncsi a magyarra.
20. század. Poulenc 20. század eleje, Bartók is. Ezt meg szokták kérdezni, hogy melyik stílus áll hozzám a legközelebb, akkor én biztos, hogy a 20. század első felét mondom. Én azt érzem, hogy az jön nekem zsigerből. Intravénásan. Mint hogyha anyukám 9 hónapja alatt még engem hordozott, ezt csepegtették volna bele. A 20. század első fele, tehát Richard Strauss, Mahler, Poulenc, Debussy, Stravinsky, Rachmaninov, Rimsky-Korszak.
Mit hallgatunk meg elsőnek közülük?
Szerintem azért a kék szakálú. Hát talán a vége az örülési jelenet, amikor rájön Judit, hogy nem fogja megtudni. Ez egy nagyon érdekes történet. Én szerintem persze megjelenik a három volt feleség, vagy mi, de ezek lehetnek csak emlékek is, vagy olyan történetek. De nem biztos, ez a kék szakálú az egyik legfantasztikusabb, szimbolikus darab. Én ezért nem is szerettem például azokat a rendezéseket, ahol effektíve kulcsokat adtak a kezembe. Nem kell azt szájába rágni az embereknek. Hovalik Balázs rendezte az én életem első kék szakálúját, és ő kifejezetten olyanokkal akarta színpadra állítani itt az operaházban, akik még sokkal, tehát szüzek voltak, mind kék szakálú, mind Judit a szereppel kapcsolatban. Tényleg 6 hétig az egy órás operát mi 10-től 2-ig és 6-tól 10-ig. Nem sorról sorra, szóról szóra átvettük. Tényleg nagyon sok rendezésben énekelhettem, és nagyon sok koncertszerű előadáson is, de hát nekem az volt a basic. Én nekem volt egy olyan élményem a MÜPÁ-ban, hogy láttam magam, ott ültem és néztem saját magamat. Most is kirázott a hideg, ahogy erre visszaemlékszem.
Ez
a testen kívüli élmény tulajdonképpen, és ez ilyen szerintem, ha háromszor van egy előadó művész életében, akkor én sokat mondok, de van. Vezeték névvel éli ezt a világot, sokan vagyunk. Mindenkinek szép hangja volt, és jól énekelt, és tisztán énekelt. És hogyha a családban volt egy esküvő, az én gyermekkoromban, vagy fiatal koromban, ugye, amikor még mindenki élt a generációkból, tehát akkor Melák család kiállt énekelni, és akkor 4 szólamban énekelt mindenki. Persze.
Ez őrület, és mi volt a végzettségük?
Például volt egy orgonaművész unokatestvérem, és ő orvos volt. Az egyik nagybátyám szintén, a nagypapám is Melát részről, ő különben baptista lelkész volt, és hát ő így nevelte az én édesapámat, meg az 5 gyermekét, hogy állandóan énekeltek, és nem 1 szólamban, hanem 4 szólamban, és minden szólamra megszületett a gyermek. Nem is volt kérdés, hogy én születésem óta valahogy énekeltem, és 3 éves koromban a templomban én kiálltam, és apukám gitárral kísért, és én azt se tudtam, hogy én áldott savadájtál, Vagy anyukám mindig meséli, hogy odaálltam a szomszéd nénihez a kerítésnél, és fenn hangon, összesületlenül ott énekeltem neki megállás nélkül. De egyébként, ahogy felnőttem, és mikor én érettségiztem, akkor én karvezető akartam lenni. A több szólamú éneklés, tehát ott már az ember figyel a másik szólamra is.
És ez tényleg így volt. És ez így volt a mindennapokban is otthon?
Nem, hát a mi családunk az tényleg fantasztikus. Az utolsó ilyen melát találkozó az olyan 2012-ben volt, akkor voltunk 110-en. Na de hát akkor már az unokatestvérek gyerekei is ott voltak, meg már volt, hogy az unokatestvérek gyerekeinek a hozzátartozói, tehát a feleség meg a férj, meg, tehát hálás lehetek. De én 12 évig zongoráztam. Nagyon szerettem is, és a mai napig a hasznát veszem. Mikor a karvezetésre készültem, akkor ugye oda is kellett énekből felkészítést a felvételére. És az akkor énektanárom mondta, hogy de szó szerint ezt mondta, hogy kedves Andrea, magának ilyen hanggal nem háttal kéne állni a közönségnek. Forduljon meg, azt nyissa ki a száját, és énekeljen. Én ezért vagyok nyugodt, vagy kiegyensúlyozott, meg hálás egyszerre, mert viszont én olyat kaptam mégis ettől az énekesi pályától, tehát olyan helyekre juthattam el, és olyan elismerésekben részesültem, hogy én csak hálás lehetek. Nem az, hogy még mit nem értem el, vagy még mi a, milyen álmom nem teljesült. Hogyha holnap abba kéne mindent hagyni, én akkor is csak hálás lehetek. Biztos, de aztán, amikor a tanárképzőn jött bennem egy ilyen fordulat, na jó, akkor éneklés, de tanárképzés. Viszont az ottani tanáraim is rugdostak, de szó szerint. Tehát engem rugdosni kellett. És hát egyszerűen egészen elképesztően nyíltak az ajtók. És akkor negyedik évfolyamra vettek föl ide a Zeneakadémiára. De én már ide úgy jöttem, hogy én már például a minifesztiválon beugrottam egy nagyon neves énekesnő helyett, soproni dalokkal, és nekem a kortár zene az onnantól kezdve, mint amikor így a dominót így, hups, nem is meglökik, hanem így megfújják. Mindenki azt hiszi, hogy én a kortár zenével azért kerültem ilyen közeli kapcsolatba, mert hogy itt a Zeneakadémián nekem Sziklai Erika volt a tanárom, aki ugye a kortárs zenébe vált nemzetközi hírűvé, de nem, én akkor ezen már rajta voltam. Tudni kell ezt a szakmát. Tudni kell a hangszalagodat úgy használni, hogy te tudod, hogy melyik stílusba mi a privilégium. Természetesen, mikor belkántót énekel az ember, tehát Rossini, Donizetti, laza torokkal, laza állal, csak gyönyörűen mindenféle pressúr vagy jó megküldöm nélkül el kell énekelni a gyönyörű dallamokat. Rossininél meg még az a lehetőség is megvan, hogy végig gyokózó vagy, tehát hogy végig örülsz, és végig játszol a hangokkal, meg a ritmusokkal. Vagy a barokkban, hát ott odafut korászol, olyan szabadság van a barokk stílusban, amit teljesen magára szabhat az egyén. Nincs megkötés, szabadnak kell lenned, kész. A klasszikában meg ugye tudnod kell, hogy ez a tökéletes stílus. Tehát a légzés, a pozíció, minden az, ami a kottában be van írva. Tökéletesen, semmit nem kell hozzáadnunk, és megszólal az egész. Na, a kortársnál már ugye eljutottunk már a stílusokon keresztül. Ötvözni kell. A belkántó stílusban kell énekelni kortárs zenét is, viszont nem a vonalakban kell gondolkozni, akkor nem fog tönkremenni az ember hangja. Ott is lazatorokkal kell csinálni, csak oda a kortárs zenébe a barokki szabadságot kell beötvözni. És viszont már azt a zenekart át kell tudni énekelni, amit mondjuk egy Mahlernél megtapasztal az ember. Tehát én most tényleg a mai zenéről, a kortárs zenéről beszélek, mert hát ugye a 20. századot is kortárs zenének veszük, de ezt a mai, ez a Kurtág, Ligeti, Ötvös, stb., meg hát a említett Soproni József vagy a többiek, mai hangon kell megszólaltatni. Mintha beszélnék, mintha itt most ide jönne a soproni tanár úr, írna három sort, és én azt úgy adnám elő, mintha ezt a beszélgetést folytatnánk. Hát csak így kell gondolkozni. Viszont ének technikailag ez nem egy ilyen, na jó, hát akkor itt énekelni se kell. Ordítok egyet, aztán kész.
Csodálatos volt, amit hallgattam. Én most úgy éreztem, hogy beültem egy órára, és megtanultam valamit. Köszönöm. Tényleg, de akkor most lesz válaszunk zenét.
Hát akkor eddig nem volt.
Cheese, cheese, cheese.
amikor itt diplomáztam, akkor abban az évben volt először a Fischer Anni ösztöndíj. Ugye az arról szólt, hogy egy évig mi havi apanást kaptunk, egy meghatározott összeget, ösztöndíjat, viszont a filharmóniák, a zenekarok, különböző koncertszervezőknek nem kellett fizetni nekünk, csak mehettünk, fölkértek minket különböző előadásokra. Hát és én az alatt, az egy év alatt én bejártam az egész országot, utána már teljesen evidens volt, hogy ahol én tetszettem nagyon, ők visszahívtak engem utána. Mert nekem nincs az a véremben viszont, hogy halló, Mellát Andrea vagyok, nagyon tehetséges.
De ez olyan rossz is lehet.
Nincs. Semmilyen.
Menedzser és impresszárió.
Igen. A mi időnkben ez még azért nem volt. Ma már egy énekes biztos, hogy el nem tud indulni. Agentúra nélkül ne is menjen. Bármilyen tehetséges, tehát ma az agentúrákról szól ez az egész biznisz. Azért egy egészséges önbizalommal kell rendelkezni. Tehát ha már ennyi pozitív dolog történik az ember életével, és én meg amikor kiállok a színpadra, érzem, hogy autentikusan tudok valamit nyújtani a közönségnek, és még vissza is kapok kedvességet, vagy szeretetet, akkor ez azért ad egy olyan fajta önbizalmat, hogy nagy baj nem történhet sehol. Az meg, hogy utazhattam, hát az meg csak egy Jézusom, hát az egy
volt a kedvenc helyed? Tehát ahol úgy nagyon szerettél.
Egyébként Palermót imádtam, tehát ott 6 hétig voltam, és utána ugye az előadásokra visszarepkedtem, és hát pont a ugye akkor ment ez a Polip című sorozat a tévében.
Wow. Ó, és ez milyen néz ki?
És hogyha emlékszel arra a igazságügyi palotára, az igazságügyi palotától tovább volt ugye a Teatro di Massimo, az operaház, és a másik irányba attól meg volt az apartmanom, amit ugye az operaháztól kaptam. És azért ott élni, tehát azt a feelinget, hogy én, és ugye május volt, tehát már tök jó idő. Mentem az operában, és akkor hazafele meg bementem a piacra.
Mit?
És akkor vettem medzekiló tonhalat, ami ott lógott, a fél tonhal, és akkor abból vágták le, amit aznap reggel fogtak ki. Meg hát ezek a tengergyümölcsei, tehát az mind az volt, amit tényleg aznap hoztak a partról, hát ott voltunk ugye a tenger mellett. Szóval ezek meg, hát meghatározó, és akkor kijöttek a gyerekek, mert ugye hát nekik iskola volt már akkor.
Akkor neked már voltak gyerekei.
Igen, hogy ne, két már iskolások voltak, bőven. És akkor egy 10 napra kijöttek, és akkor megbéreltem autót. Azóta nem érhet sehol semmi.
Meglepett.
Tehát ha azt valaki túléli, és fölveszi azt a ritmust, akkor tud vezetni.
A gyerekeid azok hogy voltak azzal, hogy a mamájuk énekel, meg hogy erre van, meg arra van? Ezeket fel kellett erre építeni egy technikát, hogy tud menedzselni az otthont is, meg a máshol létet is.
Nagyon hamar jöttek. Ebbe semmi tudatosság nem volt. Ez az én életem, a magánéletem így indult, a karrierem meg úgy. 19 évesen férhez mentem, tehát én hamarabb mentem férhez.
Akkor a szerelem volt.
Igen, gyerekszerelem az én részemről. és a fiam az jött is. Tehát a Dani 2 éves volt, amikor én egyáltalán főiskolára mentem. És mire befejeztem a zeneakadémiát is, ő már 9 éves volt. A Laurát, a lányomat meg akkor szültem, mikor a főiskolán a másodévet befejeztem.
Azt mondják, hogy szülés után változik a hang, és jót is tesz.
Igen. Húsosabb lett a hangom. Igen, olyan kerekebb.
És szeretted azt a hangodat?
Hát én nagyon szerettem a két gyermekemet, és hogy még ezt is hozzáadták a hangomhoz, ez már csak hab volt a tortán. Az én gyerekeim ezzel együtt nőttek fel. Tehát nekik ez olyan természetes volt. Nagyon jó gyerek volt mind a kettő. És szerintem én meg vagyok róla győződve, hogyha valaki végig énekli a terhességét, és még nyugodtan várja is azt a gyermeket, az nem kérdés, hogy azok nyugodt gyerekek lesznek. Tehát nekem nem voltak ilyen végig sírt éjszakáim, meg mit tudom én. Ez volt.
Te alvás előtt énekeltél neki?
Na, ez az.
Mit?
Hát a lányom az szinte ilyen extra, ilyen teljes meghatódottságba. Hát már csillagos az ég, egy tűcsök hangja kél. A fiamnak meg még a hátát is simogatni kellett, és úgy énekelni. Főiskolás voltam, és akkor ilyen esti koncertekre, meg úgy gondoltam, hogy elhozom őket. Tehát ők ott végigülték azokat, vagy végig aludták, nem baj. Inkább, hogy ott legyenek, mint hogy otthon kérdezzenek bárkit is, hogy anya hol, anya mikor jön? Igen.
És ki segített?
Édesanyám. És a mai napig is úgy lakunk, anyám még mindig lent lakik a földszinti lakásban, én meg fölötte. És ugye amikor megszülettek a gyerekek, akkor is, tehát én jöttem a főiskolára, és akkor csak beadtam anyához a gyerekeket.
Azért ez mennyire hát ez nagy áldás.
Úgy szeretném meghálálni. Én azt a számot én meghallgatom a mai napig, én elsírom magam. Ez belőlem a legőszintébben jönne. A szakmában, és ezt tanítom is a gyerekeknek, hogy különböző típusú rendezők is vannak. Hát természetesen, hogyha az ember dolgozott velük, hogy van olyan rendező, aki szóról-szóra berendezi a darabot, és ahhoz neked alkalmazkodni kell, de mindig tegyél bele valamit magadból is. Tehát az se jó, hogyha mi tényleg csak ilyen robotként, és az a rendező ezt meg fogja hálálni. Van olyan rendező, aki például az első próbán elmondja azt az egész végcélt, hogy hova szeretne ő eljutni, és mi a mondani valója ezzel a darabbal, és akkor fölmegyünk az első rendelkező próbán a színpadra, és akkor a gondolat menetén, amit ő elhelyezett a darabbal kapcsolatban, mi elkezdünk játszani. Tehát, hogy mi adjuk neki a színpadi ötletet, vagy azt mondja rögtön, hogy hú, André, az nagyon jó, ezt tartsuk meg. És akkor ugye a segédrendező meg már írja is, hogy akkor ott is ott.
Melyiket szereted jobban?
Én mind a kettőben lubickoltam szerintem, mert mind a kettőben megtaláltam a helyemet. És természetesen, hogy a Kovalik féle kékszakálú, amit már említettem, az ilyen volt, hogy tehát a Balázs fantasztikus felkészült rendező volt, tehát ő, és ugyanilyen volt a Handel Xerxésze, amit szintén ő rendezett. Atya úristen, hát mekkora vidám park volt.
Melyik jelmezed volt a kedvenced?
A Szinetár féle kékszakálú, ami a Kovalik után jött, ott volt egy ilyen vörös parókám, ott csak egy kombiné volt rajtam tulajdonképpen, és egy nagyon gyönyörű hőgölcipő. Azt az outfitet, hogyha belenéztem színpadra menetelőtt a tükörbe, azt én nagyon szerettem. Várjál, ezzel kapcsolatban a katartikus élmény sorozat az az volt, mikor a Xerxészben 9 öltözésem volt. Ki volt számolva, hogy hány másodpercünk van a következő
ruha. Van így a kerékcsere, ugye?
Igen, igen. De tényleg. És volt olyan, hogy, hogy bejöttem autóval, felszálltam egy repülőre az áriám alatt, akkor lejöttem az operaház színpadára, akkor beültem egy tenger alattjáróba, és az ária végére lesüllyedtem ugye a színpad alá. De utána volt egy oldalas recitatívó az a következő énekesnek, és én nekem az alatt át kellett öltözni, és visszaszaladni a színpadra, mint hogyha mi se történt volna. Ott az utolsó áriánál a darab végén én az operaház tetejéről jöttem le
egyhőrnyővel.
Nem féltem, halálfélelem. Halál, nem fél, ez nem féle, ez nem félés volt. Engem oda fölvittek, és ugye ott is a palástom, az aranypalástom, az 10 méter volt. Az operaház színpadán, itt a tetején, ahol van a szöveg olvasó, tehát oda nem loghatott bele a palástom. Tehát engem a színpad szélén fölhúztak, és akkor így belengedtek a színpad között.
Amikor ezt elmeséled a tanítványainak, akkor mit mondasz nekik, hogy egy ilyen helyzetben hogy győzöd le, hogy a hangodon ne érződjön az, hogy most éppen baj van, vagy félsz, vagy valamit elrontottál, vagy ezt hogy tanítod?
Nem, hát mi csőbe vagyunk ilyenkor. Ez a félelemérzet, meg a klausztrofóbia, meg a tériszony, meg akármi, ez akkor van, amikor nem énekelsz. Meglátja az ember a közönséget, szerintem. Igen, nekünk ez a feladatunk. Nekünk show must go on, szétnyílik a függöny. Na, ezt tanítom. Én mindig ezt mondom, hogy gyerekek, erre trenírozzátok saját magatokat, a függöny szétmegy, senkinek semmi köze hozzá, hogy veled aznap mi történt. Valamelyest gyakorolható. Mikor kiállok a színpadra, csak azzal tudjak foglalkozni, hogy a közönséget szolgálom. Tehát, hogy csak az legyen előttem, hogy én ezzel a Mozart-dallal, vagy azzal a Schubert-dallal, én ezt szeretném veletek közölni.
Ez az életben is meg?
Én soha nem engedem meg magamnak azt a zicsert, hogy én mondjuk felkészületlenül menjek el egy próbára, vagy valamit későn kezdjek el megtanulni, vagy hogy elkezdjek, mint ahogy a gyerekek az órákon, tudod, hogy sajnos a mai generáció az már tényleg más, mint mi voltunk. És én ugyanazt nem is tudom nekik elmondani. Én mesélni tudok róla. Tehát ma ez egy lóver. Kinek hány foga van, akinek több, az oké. De mesélni szeretek róla, és azt is, hogy mennyivel másképp indult akkor az embereknek a karrierje, de ezt.
De nem bánod, hogy akkor indult.
Ma én nem lennék énekes. És látom, hogy ma, hogy kell egy énekesnek elkezdeni ezt a pályát, akkor én azt mondom, hogy nem, ez viszont nem én vagyok.
Ki vagy akkor, amikor nem vagy énekesne, és csak a gyerekeid, de vagy unokád van már?
Nem, nincsen.
Nincsen.
Szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy én nagyon fiatalon lettem édesanyja, hát főleg a mai, tehát 19 évesen férhez menni, és 20 évesen gyereket szülni, hát kilátott már ilyet ma. De mondtam nekik, hogy mivel nagyon gyerekként lettem az anyukátok, én gyerek nagymama szeretnék lenni, tehát én beadtam azért az igénylőlapomat. Viccet félretéve, de én azért várom a nyarakat, hogy tudjak olvasni. Viszont olyan olvasó vagyok, hogy nem tudom abba hagyni. Tehát én nem vagyok az az olvasó, hogy este lefekvéskor előveszem a könyvet, és 10 oldalt elolvasom.
Nem, azt tudni akarod a végét.
Igen.
Hát ezt ismerem.
Tehát igen. Akkor az két nap alatt én hozzám nem kell szólni, és kiolvasom. De azt imádom, ahogy magamnak megy a mozi. De egyébként most már nem nézek tévét se. De ami a tévén megy, az ilyen relaxációs zen, vagy ilyen meditálós zenék, és közben ilyen, tudod, ezek a gyönyörű tájképek, meg ilyen japán cseresznyevirágzás, meg mit tudom, és teljesen ki tud kapcsolni. Lehet, hogy közben főzök, meg sütök, meg mi, de hogy teljesen ez a teljes
kicsit. Most akar, ha nem is ilyen típusú, de keresünk egy olyan zenét, ami búcsúzóul, ami gyönyörű, és kikapcsol, és ami nagyon neked egy...
Rólam tudni kell. Őszintén elmondom, hogy én 1990-ig körülbelül, tehát még a Covid előtt és Krisztus előtt 3000-rel, én képzeld el, hogy minden május 1-én ott az első sorban csápoltam az LGT zenekarnak.
Hát ez teljesen megértem.
A Loksi. Úgyhogy, hát szerintem az ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Aztán a többit megszokott. Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, ugye mi jó barátunk.
Vendégem Melát Andrea Liszt Ferenc, Bartók pásztori és Artisius előadó művészeti díjjal kitüntetett érdemes művész, énekművész, egyetemi docens volt. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a mai beszélgetőtárs Farkas Adrián.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Telki bányán, FM 90,2. Rádió Színház.
A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre.
szabad.
Cimbora! Végre megvagy!
Mihály! Misikém, Isten hozott! Gyere, hadd nézzelek körös körül. Te, negy emberesedtél.
Te sokkal inkább. A küllemed már szakasztott olyan, mint a hollandus polgároké a metszeteken. Csak az ujjadon nincsenek még gyémántos gyűrű.
Nem is lesznek jó ideig. Mi van veled, Parajdi kis Mihály? Gondoltál egyet, és ide ruccantál Parajdról az operenciás tenger kezelébe?
Hallod, de te, meglehetősen sokat talpaltam, szekereztem, lovagoltam. El is kért volna az a hét mérföldes csizma, de hát ilyesfajta holmit még nem csinálnak a mi erdélyi csizmadiáink. Mert ha tudnák is a módját, annyiből kéne hozzá, amennyit őrülük, meg a többi szegényről húznak le az urat.
Látom, Mihály, jól körültekingettél odahaza, mielőtt nekivágtál a vándorútnak.
Nem ám csak a szememet nyitottam ki otthon, hanem a fülemet is, meg az erszényemet is. A fülembe üzenet hullott, az erszényembe pedig arany. 130 darab.
Szerényen élhettél, ha meg tudtad őrizni a hosszú úton.
Hát hozzá sem nyúltam. Nem az enyém ez. Csulai püspök úr neked küldte.
Nekem? De hát egy hónapja sincs, hogy azt írták, nem küldenek többet, éljek meg a magam erejéből.
Csulai püspök a lelkemre kötötte. Mondd meg Csere Jánosnak, fiam, hogy az utolsó aranyon igyék áldozást. De nem ám akárhol. A püspök úr szigorú rendelete szerint csak is a három bakkecskében.
A három bakkecskében? De hiszen az a kocsma Gyulafehérvár ott van.
Ott is az akadémia tövében. Ennyi tehát az aranyakról. Az üzenetet talán el sem kell mondanom.
Nem bizony. Kis magyar logikácska címmel írok éppen könyvet a tanulóknak, az otthoniaknak. Hogy nekik se kelljen a szomszédba menniük egy kis logikáért. Ha Csulai püspök azt parancsolja, hogy az utolsó aranyamat Gyulafehérvárot igyem el, akkor ima a következtetés. A többit arra kell fordítanom, hogy eljussak a három bakkecskéig.
Így igaz. De barátom vagy János, és tudatnom kell veled, hogy ha végül is elszállod magad a hazaútra, hová érkezel meg?
Hogy hová? Hát nem ott éltem egész gyerekkoromban és ifjúkoromban, Apáca, Kolozsvár, Gyulafehérvár vidékén?
A vidék nem igen változott azóta, hogy eljöttél, hanem a levegő. Te még az öreg fejedelem első Rákóczi György idejében indultál el hazulról. Engedj meg egy kérdést.
Köszönöm.
Igaz-e, hogy magad is puritánus lettél?
Igaz. És nem tagadom meg odahaza sem. Sőt, azt szeretném, ha a vallásnak ez a megtisztító áramlata elérné az otthoni állóvizeket is.
Látod? Az öreg fejedelem sem nézte jó szemmel a puritanizmust, de bölcs önmérséklete, óvatosan számítgató politikája megakadályozta, hogy üldözzék a puritánus prédikátorokat. A fejedelem asszony Lóránfi Zsuzsánna meg éppenséggel pártfogolta, és ma is pártfogolja őket. Amióta az öreg fejedelem meghalt, a Tiszántúlon újra megszaporodtak és megerősödtek a puritánok. Egyre több közöttük a jobbágy, a kézműves. Második Rákóczi György csupán a fejedelmi trónt örökölte apjától. A józan bölcsességet, az óvatosságot ugyan nem. Az országgyűléssel törvényt hozatott, amelyel a vallásban mindennemű újítást megtilt, fej- és jószágvesztéssel büntet.
No, ami a jószágokat illeti, nekem nem sok a félnivalóm, a fejemet pedig. De mondj csak, miért lett egyszerre szükség az én fejemre, az ifjú és heves fejedelem Gyulafehérvári akadémiáján?
Remélik talán, hogyha kenyeret adnak a kezedbe és professzori talárt a nyakadba, nem támogatod majd az újítgatók táborát.
Nem örülnének inkább, ha haza sem mennék? A kenyeret és a talárt itt is megkapom.
Téged a püspökség tanítatott. Amikor ide küldtek, még nem gondolták, hogy a puritanizmus Angliában a király lenyakazásához vezet. Mi hamarabb szeretnének téged otthon látni. Úgy vélik, téged még nem fertőzött meg az újítás szelleme. És az elmédet, tudásodat a fejedelmi meg a püspöki szándékok szolgálatára ajánlod.
És ha nem leszek erre hajlandó?
Számolnod kell mindennel, cimbora. Tárt karokkal várnak téged otthon, az egyszer bizonyos. De hogy azokkal a tárt karokkal ölelni fognak-e végül, avagy halálra szorítani, az majd elválik.
Nem, fiam. Nem, nem és nem. Elhamarkodott cselekedett volna. Majd egyszer, öt, vagy inkább 10 esztendő múlva, ha már lettél is Hollandiában valaki, akkor eredj haza. Ha ugyan még, az lesz neked a haza. És meglásd, a saját néped is nagyobb tisztelettel néz majd rád. Megsüvegel, jutalmakkal, kegyekkel halmoz el, de így hazarohannál a bizonytalamba, egyetlen hívó szóra. És a leányom, meg az unokám, kezeskedsz-e, hogy nem megy majd rosszabbul a soruk, mint eddig?
Ezért nem tudok kezeskedni, apám uram.
Az én leányom nem valami elkényeztetett királykisasszony, láthatod. Igen. De lesz-e házatok? Mekkora? Tudtok-e elegendő számú szolgát, szolgálót tartani? Jó, hát ne csak a test kényelmét nézzük. Megtarthatja-e a leányom a puritánus hitét? Nevelheti-e a szerint gyermekét?
Magam is puritánus vagyok, és a gyermek az én gyermekem is.
Sok minden történhetik az emberrel. Nem te beszéltél róla, micsoda mártíromság nálatok puritánusnak lenni? A fejedelem az égletükre tör, a püspök kiprédikálja őket, és ha úgy fordul a szél, még a pápisták is uralomra juthatnak. Akkor pedig jaj mindnyájatoknak, ha meg a török ront ajtóstól a házatokba, Allah imádatára kényszerít.
Apám uram, a lettát nem olyan fából faragták, hogy bármire is kényszeríteni lehetne, és engem sem.
Erről van szó. Te sem kényszerítheted Alettát, hogy veled menjen.
Nem is akarom kényszeríteni.
Nézd, fiam, én becsüllek az elhatározásodért. Meg is értelek. Magam is, ha messze földre megyek, vagy a gályáimat küldöm idegen vidékekre, azon igyekszem, hogy hazahozzak onnét mindent, amit értékesnek, hasznosnak ítélek. Fűszert, virághagymát, gumót, drágakövet. Mert a szülőföldemet akarom velük gazdagítani. A te árudnak, amivel hazádat szeretnéd gyarapítani, nem kell hajó, elfér a fejedben. De amit a fejedben vinnél, azt elraktározhatod a könyvekben is. Azt mondom én neked, önts hát papírosra minden tudásod, nyomast ki, én megfizetem valamennyi nyomdaköltségedet. Köttesd be, és küldd haza a könyveket. Azok majd ellátják otthon a te missziódat. A Duna forrása sem hagyja el soha a fekete erdőt, vize azonban eljut a ti mezőitekre, a ti hegyeitek aljára. Légy te a forrás.
Köszönöm. De még a karrarai márványba foglalja is, apám uram, még a korintoszi oszlopcsarnokot emel is fölébe, csak idegenben fakadó forrás marad az. Ami meg a könyveket illeti. A magyar enciklopédiát, amelyet részben fordítottam, részben magam írtam, és a kis magyar logikácskát, meg a most készülő Forcius tanácsait, nem csupán a gyulafehérvári könyvesházba, meg néhány művelt pap tékájába szeretném eljuttatni. Én meg akarom tanítani a leendő tanítókat, a leendő professzorokat, a leendő tudósokat, mit, mennyit, mikor és miképpen támasszanak életre a hold betűközönéből. Mit ér a legértékesebb tulipánhagyma az ékszeres látikóban? Tudni kell a módját az ültetésnek, a gondozásnak, az öntözésnek.
Vitatkozhatunk akár órákig, akár napokig, szebbnél szebb szavakkal. Én alul maradnék, hiszen neked tanult mesterséget, sőt, művészetet a meggyőző érvelés. Az én legsúlyosabb érvem azonban magáért beszél. Magát láttatja, új ház, berendezett otthon, professzori szék Leidenben, biztos jövedelem.
Valóban súlyos érv. De csak addig, amíg a mérleg másik serpenyőjében nem vetem a magamét, a hivatást.
Sorsod úgy formálod, ahogy jónak látod. A lányom és az unokám azonban itt marad, Utrechtben.
A gyermek engedelmeskedjék a szülő akaratának, ezt vallom én is. De ha a gyermek már nem gyermek többé, hanem feleség és anya, akkor a férjét kell követnie, akárhová megyen az.
Én nemzettem, én neveltem, én szabom meg az útját.
Minden ember a maga útját kell, hogy járja. Bízzuk a döntést őrá, Alettára. Én azonban, bármi is várjon rám otthon, bármiről is mondjak le itt, hazamegyek.
Hogy is megy ez magyarul? Taníts meg, János, légy szíves.
Ritka kertben találsz télben kinyílt virágot, nagy zöld előket veskelő pálmafágot, de omely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse.
Jaj, kicsikém, az énekünk reviadtál fel. Azt hiszem, csak a szekérzőre túlságosan. Szegény arra jó. Mire elérjük Erdélyországot, úgy megszokod az utazást, hogy ott majd a bölcsödre is kereket kell csináltatni a bonnára.
Milyen igazad van, Aletta? Ami ez a kisgyerek hozzászokik, az később is természetes lesz neki. Képzel csak el. A szép, tartalmas beszédhez, vagy a lélekemelő muzsikához, vagy akár a remek művű festmények szobrok látásához szokik hozzá a gyermek. És ha az apja, anyja, bátyja, húga förtelmes káromkodása, szitkozódása helyett, ami naponta egy-két órát is kitesz, valamely külhoni nyelven hallgatna, mennyivel könnyebb lenne az iskolában a tanító dolga? A babonákat, a kuruzslás fortéjait, a verekedés, az árulás cselfogásait utódról utódra hagyományozza az emberiség. Pedig a geometria törvényeit sem nehezebb megőrizni az emberi agynak, mint mondjuk egy-egy babonás varázslat szigorú szabályai, teendőinek sorrendjét. Hány gyönyörűséges görög, latin, vagy éppenséggel magyar versor helyét foglalja el egy lovászfiú agyában az a temérdek ostoba varázsmondóka, rontóének ráolvasás. Sírjál csak, kisfiam, sírjál. Ne sajnáld a hangod és a könnyed. Sírjál, amíg csak az bánt, hogy zötyög a szekér, kényelmetlen a fekhely, kevés az anyatej. Ha majd megnősz, és azon kellene zokognod, hogy hiába emelsz falat, mindegyre leomlik, és hogy hiába kapálsz, kötözöl, jégverj el a szőlőt, akkor, fiam, akkor bizony már bűn az okogás. Magadba kell folytanod a könnyeket, hogy maradjon még erőd újra rakni a falat, újra kapálni, kötözni, újra kezdeni.
Altass fel azt a gyereket, asszonyzsát! Hát mégiscsak hallatlan! Én megfizettem a fuvarosnak az úti költséget. A pénzemért elvárom. Megkövetelem, hogy ne zavarjanak. Így nem lehet utazni tőle.
Hallja, de házsárt ez vén ember kegyelmed. Utazzék hintom, ha zavarja a gyerek szívet.
Így Szipirtyó?
Szipirtyó? Majd megmondom én, hogy kicsoda a Szipirtyó. Kövessen meg azonnal különben.
Na, eszem ágában.
Kérem, kérem, hagyják abba. Őszintén sajnálom, hogy zavarjuk az utitársakat. Meleg is van, zsúfoltan ülünk itt. Férjünk meg békésen egymás mellett. Hamarosan Lipcsébe érünk, legyenek már türelem.
Micsoda! Csavargó népség lehet, aki ilyen apró gyerekekkel is képes országokon át vándorolni. Miattuk húzom meg magam!
Anett, kedves, ne törődj az ilyesmivel. Na, légy erős. Eddig óvott a szülői ház, megvédett a szűk, de ismerős világ. Most ez a világ hirtelen hatalmasra tágul. Sűrűbbek a veszedelmei, keményebbek az ütései. Ki kell bírnunk. Mindent ki kell bírnunk.
Állj! Hoha! Hol
utasok szálljanak ki! Mi az? Mi történik így?
Minek kérdezi, nem látja? Azt hiszi maga, a választó fejedelem állítja meg a kocsinkat, hogy átnyújtsa a kitüntet?
Jaj, rablók, utonállók!
Fürgében! Maga is öreg úr!
Nem vagyok öreg!
De nem is úr!
Az embert a pénz teszi úrrá! Ha akadt is eddig maguk között úr, ettől a perctől kezdve már nem az! Na, nem vagyok a szavak embere! Itt ez a kendő, ebbe dobálja meg bele mindent! Pénzt, aranyat, ékszert!
Na, te azért még segítsd!
Ne kereskéljen zsebeidben, öreg! Add ide az egész kapát!
Tessék, ez az összes aranyam. Csak annyi, amennyivel Erdélyig el akarok jutni, asszonnyal, gyerekkel.
Erdélyig vagy nem Erdélyig, nem érdekel. Ide az aranyakkal!
Legyen magukban emberség.
Emberség? Nem fér össze a mesterségünket. Velünk se volt senki eddig emberséges.
Van még valami?
Nincs? Na, rendben. Indulhatnak tovább. Herbert! Előtt fogd ki a lovakat!
Nem bírom. János, ne haragudj, nem bírom már.
Mindjárt ott leszünk a fogadónál, csak még egy kicsikét tartsák ki, Aletta. Látod, a fiunk elszundított a karomban.
A saru töri a lábamat, de ha leveszem, telem egy tövissel a talpam. Nem szoktam én meg a mezit lábjárást. Édes Istenem, nem szoktam én meg semmi.
Na, támaszkodj a vállamra. Na, úgy.
Még félúton sem vagyunk, és már is mennyi baj, mennyi megaláztatás, mennyi megpróbáltatás. Nem lett volna szabad. Ja, Istenem! Könyörülj a te ostoba szolgáló lányodon. Miért tettél földön futóvá? Miért tettél koldussá? Mi az én vétke?
Aletta, kedves. Nézd! Nézd, milyen barátságos az a fény ott a fogadó ablakában. Gyere!
És ha odaérünk, miből veszünk magunknak egy tál ételt? Mivel fizetjük ki a szállást? Könyörületre szorulunk, mint a kert.
Nem, nem. Te majd segítesz a konyhán, mosogatsz vagy főzöl, magam is találok majd munkát. Nem marad égkoppon sohasem a vándordiák.
Csak hogy te már nem vagy vándordiák. Te a teológia doktora vagy. Családapa vagy. És ha meggondolom, mi lehetnél, hogyan élhetnénk, ha nem támad benned az az átkozott rögeszme.
Mindjárt odaérünk. Két otthon között. Ilyenkor a legnehezebb.
Erős Jankó vagyok, fegyverem a pálca.
Jaj, hol a bujja? Ne bánts, bátra, nem ülök többé a szegények nyakára.
Ne sajnáld!
Táncolj, pálcám, táncolj, járd el a kobogós!
Egy, kettő, három, négy, jaj, öt, hat, hét, nyolc, jaj, ne bánts! Jaj!
Köszönöm. Köszönöm, uraim, a magam és a bábúim nevében.
Te, Aletta, ő az.
Kicsoda?
A vándor bábját. S tudod, akiről beszéltem? Aki Utrechtben az angol király lefejeztetését játszotta. Akitől el akarta kóbozni az a királypárti tiszta bábúit.
Mégsem káprázott. Mégsem varázslott. A Deák úr. Érezte, hogy egyszer még találkozunk. Hogy vetődtek ide?
Hazafelé igyekszünk Erdélybe. Társas szekéren jöttünk, de utonállókkal találkoztunk.
Ők voltak az erősebbek. Még jó, hogy az életüket nem vették el. Leák úr, kegyelmed igen nagy jót tett velem, amikor visszaváltotta a bábjaimat attól az anglus fene gyerektől. Azóta sem szereztem vagyont, semmit. De van egy kis ponyvás szekerem. Van egy fakó gebém. Elvinném magukat, ameddig csak akarja. Ha meg nem sértem.
Köszönöm, barátom.
Meglátják, kellemesen utazunk majd. Megállunk egy-egy fogadónál, én megtáncoltatom a bábukat, hadd nevessenek a népek, hadd ismerjenek magukra, nyúzóikra is, oltalmazóikra. Hadd hogyan elébük az igazságnak, még ha csak morzsája is. De mi vidámon leszünk ám, felfrissülünk, felüdülünk, ahol tudunk. Erőgyűjtünk.
Csak sikerüljön annyit, hogy kitartson hazáig.
Hazáig? Így mondtad, Aletta. Hazáj. Jaj, egy gyönyörűséges, törékeny tulipánom. Most már bizonyos. Magyar virág leszel te. Dísze a kerteknek. Virágénekeknek.
Rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Szereplők: Apácai Kozák András, Aletta Káldinóra, Mihály Tordi Géza, anya Sütő Irén, apa Egri István, angol tiszt Csénémet Lajos, bábjátékos Horváth Gyula, Voécius Kovács Károly. Közreműködött Deák B. Ferenc, Galgóci Imre, Gálbölgyi János, Harkányi Ödön, Petes Ferenc, Pogány Margit, Szó György, valamint a Kameráta Hungárika együttes. Rendezte Avanesian Alex.
A hangfelvétel 1975-ben készült. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Thank you. néhány perc múlva, a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.